üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Egyelőre mérsékelt erősödés látszik a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,3%-os pluszban van néhány perccel a nyitást követően, és a vezető papírok is erősödni tudnak. Az OTP árfolyama 0,2%-kal 13.560 forintra emelkedett, a Richter 0,1%-os pluszban van 8.870 forinton, közben a Magyar Telekom 0,5%-os erősödést mutat tegnaphoz képest, így 585 forintba kerül, a MOL pedig 2798 forinton áll, ami 0,65%-kal magasabb a tegnapi értéknél.
Mozdult a forint valamerre?
A forint egyelőre mérsékelt gyengülést mutat, 0,1%-ot veszített az euróval szemben, így most 386 forint 70 fillér környékén jár a jegyzés. A dollár 363 forint 50 fillérbe, az angol font pedig 447 forint 70 fillérbe kerül. A nap második felében lesz érdemes elsősorban majd figyelni a devizapiacot, hiszen magyar idő szerint 14:30-kor érkezik egy kulcsfontosságú amerikai inflációs adat, ami akár közvetve a forint árfolyamára is hatással lehet.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Hogyan hat a hétvégén kitört izraeli háború a hagyományosan biztosnak tekintett menekülő befektetésekre, mint az aranyra, az ezüstre vagy az amerikai dollárra? Az itt a kérdés, a telefonnál pedig itt van Korányi G. Tamás, tőzsdei szakértő. Jó reggelt!
Jó reggelt a hallgatóknak! A régi igazság, hogy amikor dörögnek a fegyverek, akkor hirtelen az arany felé fordulnak a befektetők. Drámai változások nem voltak, de pénteken 1820 dollár volt az aranyár, az azt megelőző egy-két hétben szépen csorgott lefelé, mert az amerikai kamatemelési várakozások miatt egyre kevésbé szerették az aranyat, amely ugye kamatot nem hozó eszköz. A hírek hatására viszont elkezdték venni, ha nem is drámai mértékben, de erősödött, körülbelül 3,5%-ot, jelenleg 1880 dollár az aranyár, és meglepő módon az ezüst az még jobban, majdnem 5%-ot erősödött, itt a unciánkénti ezüst 21-ről 22,2 dollárra nőtt a várfolyama. Az ezüst általában nem annyira klasszikus befektetési fém, de meglepően alacsony volt, és azért az arany és az ezüst között van egy szokásos arány, tehát logikus, hogy azért ilyenkor megtalálják a kisebbik nemes fémet is. Az olaj az persze sokkal jobban emelkedett, hiszen vannak félelmek a hormuzi szoros esetleges lezárásával kapcsolatban, de azért azt látni kell, hogy ezek nem igazi rettegés jellegűek, mert egyelőre Irán belépéséről nincsen közvetlenül szó. 84 dollár volt a Brent olajára pénteken záráskor, ehhez képest hétfő reggel 88-ra ugrott, volt egy 4%-os ugrás, azóta viszont megnyugodtak a kedélyek, és most jelenleg egy 85,3, ami alig 1%-kal magasabb a múlt hétvégénél, tehát a Hamas támadás előttinél. A dollár, euró-dollár is hasonló pályát futott be, rögtön hétfőn volt egy 1%-os dollár erősödés, ami azóta már eltűnt, úgyhogy most ugyanúgy ilyen 1,06-1,064 a euró-dollár arány, és ennek tulajdonítható, hogy a forint a dollárhoz képest a péntekinél még erősödni is tudott egy picit, meg az euróhoz képest is. Tehát azt lehet mondani, hogy olyan igazi félelmek nem voltak, nincs nagy mozgás. Nyilván az izraeli sékel az esett egy 4%-ot, azért csak ennyit, mert az izraeli jegybank jelentős áldozatok árán állítólag 30 milliárd dollárt helyezett készenlétben arra, hogy védje a nemzeti valutáját, de igaziból a világpiacokat ez nem rázta annyira meg.
Akvizíciós lendületben van a Waberers. Mit vettek?
Nyáron, tehát már augusztusban bejelentették, hogy egy Petrospert nevű magyar vasúti fuvarozó céget, amelynek Romániában is erős pozíciói vannak, annak a 51%-át vették meg. Ez egy 20 milliárdos árbevételű, tehát komoly cég, de most egy még nagyobb akvizícióról van szó, bár a várat nem kötölték. A szerbiai MD International nevű alapvetően belföldi szállítmányozási logisztikai céget, amely az ottani FMCG szektor, tehát alapvetően élelmiszer és napi fogyasztási cikkek terítésével foglalkozik a különböző bevásárlóközpontokban, vagyis ugyanazt csinálja, amely a Waberesnek is az egyik hazai fontos üzletága. Ennek az MD Internationalnek az 55%-át vették meg, és további 45%-ra opciót kaptak. A pontos feltételek árak nem ismertek, de az tény is való, hogy ennek a cégnek tavaly 50 millió eurós árbevétele és 1,7 millió eurós nyeresége volt. Tehát nagyjából nyereség oldalon, ha nem is drámai módon, de azért egy majdnem egy tizedével növelheti a Waberer csoport számait a teljes cég, ha majd az egészet megszerzik. És a jó fél éves eredmények után, meg az akvizíciók után egy Concord elemzés frissítése is megjelent. Itt arra számítanak, hogy az idei EBIT, tehát a pénzügyi tételek nélküli eredménye a Waberer csoportnak 40 millió lesz, amelyben nincsen benne egy perenkívüli megállapodás, hogy több fuvarozási cég Európában beperelte a nagy teherautógyártókat kartellezés vágyával, majd kiegyeztek, és nem tudni, hogy mennyi pénzt kapott a Waberer, majd az éves eredményből kiderül, de a Concord becslése szerint ez mintegy 4 millió euró lehet, tehát ha ezt is figyelembe vették a elemzésnél, és a céláruk 4800 forintra emelkedett. Amikor megjelent a elemzés, rögtön egy jó 100 forinttal meg is ugrott a tőzsdén a Waberer, de most 2650 forint, tehát az egyéves célárat majdnem a duplája a jelenlegi árfolyamnak, és a Concord úgy véli, hogy ez a legolcsóbb növekedési papír a magyar piacon, sőt, közép-európai viszonylatban is.
Vasúti szállítmányozás az jó üzlet ezeken a pályákon? Kiszámítható?
Hát lehet, hogy a menetben nem kiszámítható, de aki vasúton szállítmányoz, annak azért fontos, tehát alapvetően mi gondolom a vasúttársaság a hunyó ilyenkor. A szállítmányozó cégek, azok nyilván vasúti és teherautós kombinált szállítási móddal állnak az ügyfelek rendelkezésére. Ami itt inkább érdekes, hogy a Magyarország mellett a Waberer ezzel a két akvizícióval egyrészt Románia felé, másrészt Szerbia felé terjeszkedik, és hogyha ebben a három országban tud mindhárom helyen vasúton, közúton szállítani, plusz raktárbázisokkal, Romániában még az nincsen, de a MD Internationalnek Szerbiában vannak logisztikai központjai, Magyarországon meg Waberesnek pláne itt erőteljesen fejleszt, akkor ez azt jelenti, hogy a Tibor Cisván többségi és Jelinek Dániel 28%-os tulajdonában lévő cég, amely nagyjából nagy gödörből már tavaly kijött, jó úton halad a felé, hogy egy regionális logisztikai multivá fejlődjön.
A Gloster részvényeire is jött egy célár. Mennyire értékelik a papírt?
Itt maradt a 1396 forint a Equilor elemzésében, a fél éves számok tükrében. Itt megállapították, hogy már a 25-ös árbevételi tervet is valószínűleg idén teljesíti a Gloster, de tartásra, nyilván a likviditás korlátozottsága miatt nem vételi, hanem tartási az ajánlás. Most 980 a papír, tehát a vélet is egy nagy felértékelődési potenciál, ha nem is akkora, mint a Waberesnél.
Köszönöm szépen, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz még arról, hogy az IMF nem hisz a magyar hiánycél teljesülésében. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal is, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Nemzetközi Valuta Alap várakozásai szerint idén a GDP 5,5%-a, jövőre pedig 3,8%-a lehet a magyar költségvetés hiánya, derült ki az IMF szerdán megjelent kiadványából. Ez azt jelenti, hogy az IMF szerint kockázatos a kormány által 5,2%-ra emelt deficit cél teljesülése, és kérdéses a jövő évi 2,9%-os hiány cél elérése, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Csiki Gergelyt.
Az IMF egy friss előrejelzést közölt a költségvetési hiányra és adósságpályára nézve Magyarország tekintetében is, és itt az volt a legmeglepőbb, hogy az 5,5%-ra várják az idei költségvetési deficit teljesülését, ami egyébként várhatóan magasabb lesz ezek alapján, mint a kormány megemelt 5,2%-os GDP-arányos új hiánycélja, ami pedig még aggasztóbb, hogy a jövő évi költségvetési hiánycélt sem látják elérhetőnek vagy teljesíthetőnek, ugye a kormány 2,9%-os hiánytervvel fogadta el idén nyáron a 2024-es költségvetést, és ez esetben 3,4%-os hiányt várnak jövőre.
A szervezet ugyanakkor a költségvetés bevételi és kiadási oldalára vonatkozóan is közölte egy friss prognózist, mivel milyen bevétellel lehet számolni, milyen kiadással az IMF szerint.
Igen, azt látni, hogy a bevételek és a kiadási oldal is emelkedhet a GDP arányában, ami azt jelenti, hogy nagyobb mértékben emelkedik, mint a GDP növekedés ütemében, mind a bevétel, mind a kiadás oldal, és azt láthatjuk, hogy leginkább egyébként a kiadási oldal emelkedik a GDP arányában, inkább a következő években inkább a kiadási oldal növekedése lehet az, ami nyomást gyakorol a költségvetés egyenleg teljesíthetőségére. Ugye az elmúlt években, tavaly és idén inkább azt látjuk, hogy elsődlegesen a bevételek elmaradása és elcsúszása okozza a költségvetésnek az elcsúszását és a korrekciós igényét.
Az, hogy a költségvetési hiánycél emelkedik, az nem veszélyezteti az adósság pályát?
Az IMF prognózisa alapján sincs veszélyben az emelkedő hiány ellenére a csökkenő adósságpálya. A tavalyi 73,3% után idén az IMF előrejelzése szerint 70% körül lehet a GDP-arányos adósságráta, és 2027-re várja a Nemzetközi Valótalap azt, hogy 60%-os lélektani határ alá, lélektani határhoz közelébe süllyedhet majd az adósságráta, ami egyébként az Európai Bizottság feltételei Maastrichti kritériumja alapján is elvárható.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
November 16-ától adómentesen vásárolhatják reprezentációs céllal a vállalkozások a bort. Erre azonban csak akkor van lehetőségük, ha ezt nem a kereskedőnél, hanem a bor termelőnél teszik meg, mondta az Inforádiónak az adótanácsadó. Sipos Ildikó kérdezte az október 4-én ezt részletező kormányrendeletről Kanzler Szilviát.
Boronként természetesen meg kell fizetni az általános forgalmi adót, meg kell fizetni a bor bekerülési árát, és a meghatározott célja ennek a borvásárlásnak az vagy üzleti ajándék, vagy céges ajándék, illetve reprezentációs vagy nem reprezentációs célű vendéglátás lehet ennek a beszerzése. És ugye ennek az a lényege, hogy ezek mindenképpen egyes meghatározott juttatásnak minősülnek, és ilyenkor be kell fizetni utána az 1,18%-os alap után a 15%-os SZIA-t és a 13%-os szocót, kivéve ugye mostantól november 16-ától egészen a vészhelyzeti kormányzás ideje alatt, ezt majd a borok után nem kell megfizetni. Más egyéb reprezentációs célú ajándékok vagy vendéglátások után igen, a bor után nem.
Áfát ugyanakkor kell fizetni.
Természetesen.
Az függe, hogy kitől vesszük a bort, tehát a kereskedőtől vagy a termelőtől vett borra ugyanúgy vonatkozik ez a kormányrendelet?
A kormányrendelet kitél arra, hogy ezeket a borokat mindenképpen a borászoktól kell megvásárolni, tehát nem meghatározza azt a szőlészeti és borászati tevékenységről szóló jogszabályban foglalt értékesítő és termelőkört, akitől megvásárolhatjuk ezeket. Tehát ha beszerzünk a sarki kisboltból ilyen bort, akkor azt nem tudjuk ilyen kedvezményes adózással tovább ajándékozni.
Hogyha kiszámoljuk azt, hogy ez az adótétel, amelyet majd nem kell megfizetni november 16-a után, ez mekkora összeg, körülbelül milyen összegről van szó, tudna egy példát mondani?
Igen, például, hogyha egy 3000 forintos borról beszélünk, akkor az 991 forint adó megtakarítást jelent a vállalkozó részére boronként. Ez a társasági adó alá tartozó vállalkozás esetében igaz, és a kivás vállalkozások pedig 831 forintot tudnak ezzel megtakarítani. Ezek a borok az ilyen eseményeken való felszolgálás kapcsán is mentesülnek az egyes meghatározott juttatásokra számítandó adó megfizetése alól.
Kanzler Szilvia adótanácsadót hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén is eredményesen működött Magyarországon a jégkármérséklő rendszer. A berendezések az ország 986 pontján április 15-e és szeptember 30-a között teljesítettek szolgálatot, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Györfi Balázssal Sipos Ildikó beszélt.
96 olyan nap volt, amikor be kellett kapcsolni ezeket az eszközöket, és összesen 176.639 üzemórát mentek, hogy egész pontos számot mondjak. Ez volt az az aktivitás, ami mellett ki tudtuk fejteni azt a pozitív hatást, ami a korábbi évekhez hasonlóan most is egészen jól mérhetően a környező országokkal összevetve pedig egyértelműen bizonyíthatóan nagyon komoly eredmény a magyar mezőgazdaság számára, hiszen számításaink szerint több 10 milliárd forint termelési értéket tudtunk az idei esztendőben is megúvni ezzel a megoldással, és hát nagyon büszke vagyok erre az eredményre, és ennyiben a kollégákra is, akik ezt az egészet működtetik.
Az ország hány pontján működik jégkármérséklő berendezés?
Közel 1000, egész pontosan 986 generátorunk működik. A nagy része, 767 darab, az manuális talajgenerátor, az azt jelenti, hogy emberi erő szükséges ahhoz, hogy elindítsuk, és van 219 automatánk, ami távvezérléssel indítható. Jellemzően ezek azok a területeken vannak, ahol nehéz megközelítés vagy lakatlan térségek vannak, azok a jellemzőek. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy egy meglehetősen egységes védekezési felületet biztosítsunk az ország felett. Ennek azonban fontos megemlíteni, hogy vannak bizonyos korlátai, hisz ez a megoldás az arra alkalmas, hogy a jég szemcséknek a képződését gátolja, így az ország határ melletti térségekben teljesen logikus módon jóval kisebb sajnos a védettségnek a mértéke, hisz amennyiben az ország határot úgy lépi át egy felhőzet, hogy az megtelítve van jégszemcsékkel, ott már nagyon kevés dolgot tudunk csinálni, annyit maximum, hogy ne nőjenek tovább a jégszemcséknek a méretei, de azoknak a megszüntetésére ez a rendszer alkalmatlan. Viszont ennél hatékonyabb és ennél jobb megoldást sehol nem ismernek a világon. Hála jó Istennek, jól mérhető az a visszaesés, ami a kárban, hisz minket ez érdekel, jelentkezik, hisz a védekezés előtti időszakhoz képest kevesebb, mint a felére esett vissza a jégkárral érintett területeknek a nagysága, és az ott elszenvedett kár sem olyan jelentős, mint korábban az megfigyelhető volt, és ahogyan korábban említettem, valóban a szomszédos országokkal érdemes összevetni a Magyarországon keletkezett károkat, és az pedig egyértelműen mutatja, hogy ennek a rendszernek milyen hatékony a működése.
Györfi Balázst a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Újra itt van a telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője, mert már eltelt megint 20 perc. Mi történt a tőzsdén? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Továbbra is jó a hangulat a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index most 0,5% körüli erősödést mutat a tegnapi záróértékéhez képest, és a vezető papírok is jó teljesítménnyel kezdték a napot. Az OTP árfolyama 0,55%-kal 13.610 forintra emelkedett, a Richter 0,2%-os pluszban van 8.880 forinton, a Magyar Telekom pedig 0,7%-kal 586 forintra erősödött, míg a MOL 0,5%-os pluszban van 2794 forinton.
Forint jól tartja magát?
A forint esetében továbbra sem látszik jelentős elmozdulás, úgy tűnik, hogy a befektetők egyelőre kivárnak a délután megjelenő amerikai inflációs adat előtt. 386 forint 40 fillér környékén jár az euró jegyzése, ez egy hajszállal magasabb csak a tegnap esti szintnél. A dollár 363 forint 60 fillérbe, az angol font pedig 447 forint 60 fillérbe kerül most.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.